Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésekre készülve énekeljük 412. számú dicséretünk második versét. 412. számú dicséretünk második versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangéliuma végéről, melyekben megparancsolta Jézus a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napom, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a Magyarországi Református Keresztjén Anyaszent Egyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek és engeditek neveltetni a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel járulunk eléd, dicsőítve és magasztalva szent nevedet. Dicsőítünk és magasztalunk téged ezekért a kisgyermekekért. Köszönjük, hogy ajándékba adtad őket szüleiknek, és köszönjük, hogy megérlelted bennük az elhatározást, hogy ma elhozzák őket megkeresztelni. Köszönjük neked, atyánk, hogy óvó kezeid vigyázták az édesanyákat, és a gyermekeket a szülés nehéz óráján. Mennyei atyánk, szeretnénk most könyörögni ezekért a családokért. Hisszük azt, hogy kiválasztottad őket magadnak, hogy a néped, az egyház tagjai legyenek szív szerint is. Könyörgünk, adj bölcsességet a szülőknek, hogy úgy tudják nevelni gyermekeiket, hogy a kereszténység jó illata áradjon rájuk. Atyán, kérünk, könyörülj ezeken a gyermekeken. Ha kedves neked, áld meg őket minden tőled való jóval. Add, hogy egyszer felnövekedve megismerjék és szívükbe fogadják a mi megváltónkat, Jézust. Jézus, hisszük azt, hogy szent lelked által most jelen vagy közöttünk. Kérünk téged, áld meg azt, amit most cselekszünk. Amen. Izabella, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Mi a gyermek neve? Tamás, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnövekedjetek. Szüleitek örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljanak helyet. Foglaljunk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket Urunk magasztalásával, 794. számú dicséretünket énekelve. A 794. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni mind a négy versével. Az első verse így kezdődik. Jézus, te égi szép!
Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, hogy magad elé engedsz, és mi kérhetjük csendben és alázattal, amint vagyunk, fogadjál minket Jézusért. Magasztalunk a mögöttünk hagyott hét lelki áldásaiért. Köszönjük a 2000 éve elhangzott igéket, amelyek megelevenedhettek és megszólíthatták életünket. Köszönjük, hogy testestül, lelkestül gondod volt és gondod van ránk. Urunk, eléd hozzuk most azokat az életeket, akik a szomszédunkban dúló háború miatt szenvednek, akik gyászolnak, akiknek menekülniük kell, akik mindenüket elvesztették, kérve, hogy könyörülj rajtuk, édesatyánk. Kérünk kárpátaljai magyar testvéreinkért és ottani testvérgyülekezetünk minden tagjáért, óvd, emeld, vigasztald őket, Istenünk. Kérünk betegeinkért is, akik kórházban vagy otthonukban vannak, adj nekik testi-lelki felépülést, megerősödést, gyógyulást. Eléd hozzuk gyászoló testvéreinket is, Urunk. Kérünk, adj a szívükbe élő reménységet. Engedd, hogy túllássanak a búcsún az emlékem, az elmúlásom, és komolyan vegyék a láthatókon túl a láthatatlanokat, téged magadat és a te ígéretedet, és az űrt, ami az életükön támadt, kérünk, te magad töltsd ki feltámadott Úr Jézus Krisztus. Téged hívunk most, kérve, hogy légy itt velünk, és beszélj hozzánk. Amen. Keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom János evangéliumából, az evangélium 10. részéből, a 10-től a 16-ig terjedő igeversekből az igét eképpen. Az Úr Jézus mondja, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjom, öljön és pusztítsom. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látják a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Amen. Kedves testvérek, a mögöttünk hagyott hét napjaim hitmélyítő sorozaton vehettünk részt itt a templomunkban. Az estéken Jézus Krisztus egy-egy János evangéliumában lejegyzett beszélgetése volt előttünk. Jézus Krisztus beszélgető partnereiben egyrészt az volt a közös vonás, hogy mindannyian Krisztus segítségére utalt, Krisztus segítségére szoruló emberek voltak. Másrészt az, hogy a beszélgetések végére mindannyian átéltek valamilyen komoly, őket megterhelő testi, lelki, hitbeli, kapcsolatbeli vagy egészségügyi probléma megoldását. Azonban velük kapcsolatban a legérdekesebb, legkülönösebb vonás az, hogy egy Jézus körül formálódó, alakuló, új emberi közösség tagjaivá lettek mind. Szemünk előtt tartva a most felolvasott, az imént hallott igét, fogalmazhatunk úgy, hogy ezek a szereplők, a fiatal Nátanael, a gazdag királyi tisztviselő, a lelkileg szomjazó samáriai nő, az öreg hittudós Nikodémus és a házasságtörő fiatalasszony mind Jézus nyájának tulajdonaivá lettek. Attól a pillanattól kezdve, hogy az Úr Jézusnak bizalmat szavazott szívük. Azaz, mikor elhitték azt, amit Krisztus mond nekik. Kedves testvérek, a mögöttünk hagyott napokon arra koncentráltunk, hogy Jézus Krisztus mit mondott másoknak és másokról. Ma felolvasott igénk alapján arra fogunk figyelni, hogy az Úr mit mondott önmagáról és az ő szolgálatáról, küldetéséről. Az egyik ilyen híres, a legtöbbötők által is jól ismert kijelentése szintén a János evangéliumából való, hogy ő a jó pásztor. Talán vannak közöttünk olyanok, akik mikor meghallották a textust, amit az imént felolvastam, akkor azt futott át a fejükön, hogy jó, jó, kedves, szép történet ez, de azért inkább a gyerek Isten tiszteletre való ige szakasz ez. Olyan meghitt, kedves, olyan képszerű ez a kijelentés a juhocskáról, és az odaadó pásztorról, aki védi a nyájacskát, terelgeti, hűs patakvízhez vezeti, gondoskodik róluk, de azért mégis inkább hittanos gyerekeknek való téma ez. Azonban, kedves testvérek, a hit az gyermeki dolog. Az élő hit gyermeki dolog. Jézus egyszer ezt így mondta. Bizony, mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, nem jut be oda. De jó lenne, ha ma volnának köztünk olyanok, akik úgy hallgatnák a jó pásztor Jézus önkijelentését, önközlését, mint az elsős kisfiúk és kislányok a hittanórákon, bizalommal a szívükbe Jézus iránt. Kedves testvérek, amikor Jézus önmagáról szól, négy szereplőkört határoz meg, amiben értelmezi személyét és küldetését. Kik a szereplők? A tolvaj és farkas, a béres, a nyáj és a jó pásztor. Figyeljünk ezekre. Melyikről mit tudunk? A jó pásztor. Jézus magáról jelenti ki, hogy én vagyok a jó pásztor. Rögtön föltehetjük a kérdést, vajon miért jó ez a pásztor? Jó azért, mert a saját szolgálatát így határozza meg Krisztus, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Jézus Krisztus életének a célja, hogy az ő nyájának tagjai éljenek, csupa nagybetűvel, erről lesz később szó, és hogy bővölködjenek. Ez az ő életének célja. Hogy ne elpusztuljanak, hanem éljenek és bővölködjenek. Kiderül erről a Krisztusról, hogy minden nyáját egyenként személy szerint, név szerint ismeri. Tudja az életüket, útjukat, sorsukat. Ismeri az élet történetüket. Kiderül róla, hogy ő kereste meg mindet. És legyenek ilyenek vagy olyanok. És csatangoljanak el néha. Ez a Krisztus, ez megkeresi őket. Legelteti és megvédi őket, akár az élete árán is. Ezért ő a jó pásztor. És hogy mindez ne maradjon ilyen elvont gondolatok szintjén. Gondoljatok bele, hogy miként tette ezt az Úr konkrét élethelyzetekben. Mögöttünk hagyott hét estén éppen erről nyertünk bizonyságot, hogy ez a Krisztus jó. Jézus jó, mert Natanaelt, a kétkedő, vívódó, befelé forduló fiatalembert meggyőzi minden tudásával és elfogadó szeretetével, és tanítványául fogadja. A magasrangú férfi, aki beteg gyermeke gyógyulásáért keresi fel Krisztust, hisz a szavának, hogy Jézus meggyógyította az ő fiát, hogy az ő fia él, és mikor elmegy, és hazaér. Valóban úgy találja, hogy a gyermeke meggyógyult. A samáriai asszony délben járt kúthoz, vízért, mert el akarta kerülni az emberek tekintetét. Ez a nő tele volt kétséggel, fájdalommal, bűntudattal és szégyen érzettel, és ezért a legnagyobb forróságba hordta a vizet haza. Azonban a Jézussal való találkozás után visszamegy Sikár városába, és aki eddig bújt az emberek elől, misszionárius lesz. És ő szólítja ki az embereket Krisztushoz. Mi történt? Találkozott a jó pásztorral, aki a kolduló, szomjazó lelkét élő vízzel itatta meg, üdítette fel. Az öreg Nikodémus Jézussal való beszélgetése után nem sokkal, már Nikodémus a Jézussal való beszélgetése után nem sokkal Jézus temetése intézőjeként látjuk viszont. Nikodémus öreg szívében élet születik, amikor hitgyullad Jézus iránt, és csatlakozni mer azokhoz, akik nyilvánosan felvállalták Krisztust. Pedig ő a zsidó nagy tanács embere volt. Tudta, hogy az életével játszik, de már nem volt visszaút. Győzött benne Krisztus. Aki nem megalázta hitetlenségéért és tudatlanságáért, hanem jó volt hozzá. És az ötödik szereplő a bűnös nő, akit tetten érnek, és a vádlói berángatják a templomba. Ezt az asszonyt pedig megmenti Krisztus, amikor az őt elítélőknek azt mondja, aki közületek nem vétkes, az dobja rá az első követ, majd az asszonynak. Asszony, hová lettek? Senki sem vádol? Senki, uram, felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki, én sem ítélek el, menj el, de többé ne vétkezz. Testvérek, ebben az öt történetben senki sem jó. Egyedül Jézus az, aki jó, aki megkeres, megtart, megment, megtisztít, életet ad. Miért ilyen jó Jézus ezekkel az emberekkel? Egy oka van rá, mert Krisztus szereti őket. Szereti őket. Átéli a bűnös nő, a samáriai asszony, és azóta még a történelemben oly sokan, hogy én is Jézus szeretett gyermeke vagyok. Az, amit tesz értük szeretetből, a személyes életük megsegítésé azonban beletorkolik egy sokkal nagyobb, egy egyetemes isteni szeretet megnyilvánulásba. Amit ezek a szereplők átélnek, még nagypéntek előtt, jelzik egy nagyobb isteni szeretet megnyilvánulásának, ami nem sokkal később megtörténik. Amiről Jézus beszél előre már, hogy a jó pásztor majd életét adja az ő juhaiért. Jézus számára a halál nem kényszer, nem sorscsapás, nem keserű véletlen, hanem a legmagasabb rendű tudatos önátadás. Szolgálat. Mi ad ehhez erőt Jézusnak? Az, hogy tudja, hogy az Atya szereti őt. És ő ezt a szeretetet, amit a mennyből hoz, ami kíséri az ő életét, megnyilvánítja, kinyilvánítja a saját nyája iránt. Hát mit tudunk erről a nyájról? Világos a tanításból, Jézus a pásztor, mi vagyunk a juhai. De pontosan ki? Te? Én? Mindenki, aki eljött ebbe a templomba? Jézus nyájának tagja? Vagy azok, akik szerte a világon Isten tiszteletre járnak? Vagy akik kereszténynek vallják magukat? Vagy akiket megkereszteltek? Végül is kik azok, akikről Jézus beszél, hogy nyáj? Mi volt a közös abban az öt szereplőben, akikről szó volt a hét estéjén? Miért éppen velük találkozott Jézus? Miért voltak ők öten olyan emberek, akik hittek abban, amit Jézus mondott nekik? Kedves testvérek, azért, mert őket Isten Jézusnak adta. Mikor? minden időknek előtte, a mennyei tanácsvégzésbe, az Atya, a Fiú és a Szentlélek szent hármas közösségében embereket választott ki, és adott oda az Atya a Fiúnak. A történelem egy pontján pedig megtörténik ezeknek az embereknek a Krisztus által való elhívása. Ezért olvassuk, hogy Jézusnak Samárián kellett átmennie. Mert ott dolga volt egy asszonnyal, aki mindig délben járt ki vízért a kúthoz. Kik tartoznak tehát valóságosan Jézus nyájába? Akiket az Atya neki adott? Ezután ő magának kiválasztott és megtalált, ők alkotják Jézus nyáját, Isten egyházát. Az egyház Jézus Krisztus tulajdon vérén szerzett nyája. Énekeljük a szép éneket, kihívott minden népből egy lelki népet itt, és valóban így van. Jézus nyája azokból áll, akiknek a közös jellemzőjük éljenek bárhol a világon, hogy Jézus köré rendeződnek, Jézus körül élnek, mert megismerik a hangját, és követik őt. Csak az igazi juhok képesek arra, hogy kövessék a pásztort. Csak a kiválasztottak képesek követni a pásztort. Testvérek, a jó hír az, hogy bár a nyáj tagjai sokan sokszor elkódorognak, néha támadás alatt áll az életük, néha elbuknak, elbukunk, máskor összetörik őket, vagy ők magukat, mégis, akiket egyszer az Atya a Fiúnak adott, azokat mindvégig-végig vezeti Krisztus. Az ő útjukon, és mellettük marad. Így mondja ezt Jézus, az én Atyám nekem adta azokat, és senki sem ragadhatja ki azokat az én kezemből. De jó ezt hallani. Ha Jézus nyájának tagja vagy, akár merre vezessen az utad, akár milyen mélységet is járj meg, akár a halál árnyékának völgyében járva, senki sem ragadhatja ki az életedet Krisztus kezéből. No de hát ki is akarná kiragadni? Felolvasott szakaszunk így kezdődött. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Később pedig így szól. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látják a farkast jönni, és elhagyja a juhokat és elfut, és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. Kedves testvérek, a Szentírás nyilvánvaló tanítása, hogy Istennek és Isten népének van ellensége. Sokféle néven nevezi őt a Biblia, így is, hogy a sátán. Jézus itt tolvajról és farkasokról beszél. Figyeljünk először a tolvajra. Mit tudunk ő róla? Azt, hogy az ő életének is van programja. Az ő életének is van egyértelmű célja és van feladata. Az, hogy a nyáj közelébe menjen, és ott lopjon, öljön és pusztítson. Ezt a három szót használja Jézus. A sátánt itt tolvajnak nevezi. Érzékeltetni akarja a sátán valóságát, amit olyan sok keresztény ember se vesz komolyan, hogy ő van. Jézus megnevezi, van, aki itt ebben a kontextusban, mint tolvaj áll előttünk. Aki a bárányoknak egyenesen az életére tör, mégpedig úgy, hogy a nyáj tagjainak az élő Istennel való kapcsolatát akarja megszüntetni, és elpusztítani őket úgy, hogy azok ne nyerjenek örök életet. A sátán sohasem a vagyonunkra tör, rendszerint nem a testi egészségünkre, nem a szerencsénket és a boldogságunkat akadályozza. Nem zavarják sikereink, sőt, ő ezeket adja, sőt, igyekszik elősegíteni őket. Ő az örök részünkre koncentrál, az el nem múló részünkre koncentrál, a lelkünkre. Egyszer Jézus azt mondja, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall. Ez az ő programja, hogy az ember kárt valljon a lelkében, az örök részében, az el nem múló részében. Neki sokkal messzebbre mutató céljai vannak. Ő az életünkre tör, csupa nagybetűvel az élet, az üdvösségünkre. Hogy meg ne térj, hogy örök életet ne kapj Krisztustól. Ez az ő programja. A legfontosabbat akarja ellopni, az örök életet, örök életünket. Kedves testvérek, ahogy megyünk a végidők felé, én úgy látom, hogy egyre jobban koncentrálódik ez az erő. Pusztítja Isten anya szent egyházát ebben a világban, és legyünk elkészülve arra, hogy az elkövetkezendő időkben még inkább koncentrálódni fog ez a támadás Isten népe ellen. Mert bármilyen elesettek és gyengék a juhok, ahogy valóságosan is azok, nem véletlenül ezt a képet használja Krisztus. A sátánnak a legnagyobb akadályozói, hogy az ő munkáját tökélyre vigye itt a földön. Még ebben az erőtlen állapotában is Isten anya szent egyháza gátolja, hogy a gátlástalan hatalmát ne tudja kiterjeszteni a világra. Ezért érdeke a nagy tolvajnak, aki azért jött, hogy öljön és pusztítson, hogy az egyházat feleslegessé tegye az emberek életébe. Hogy az egyház tekintélyét aláássa, a hitelét roncsa, erőtlenítse, hogy az emberek meg ne térjenek, hanem elvesszenek. Ezért volna oly fontos, hogy elkötelezd magad Isten és az ő népe irányában. Az egyháznak, a gyülekezetednek. Egy magát elkötelezni nem akaró életszemléletű világban. Fontos, hogy Isten népe ragaszkodjon a szentek közösségéhez. Krisztus anya szent egyházához és a jó pásztorhoz. Ragaszkodsz-e? Olyan jó látni azt, amikor megtelik ez a templom. Olyan jó látni emberek tudatos döntését, hogy elkötelezték magukat Krisztus és az ő nyája mellett. Ha mindenki itt lenne vasárnapon, akik itt megfordulnak, 2-3 havonta, amikor épp ráérnek, vagy úgy alakul a családi életük, hogy belefér a vasárnapozás, akkor nem férnénk el a templomba. Kötelezd el magad, Isten, és az én népem mellett. Kedves testvérek, a nagy tolvaj a sátán eszközei harcában a farkasok. A bibliai szimbolikában a legtöbb állat jó és rossz értelemben egyaránt föltűnik. Azonban van néhány állat, amelyiket csak negatív színben látunk feltüntetni az igében. Az egyik ilyen a farkas. Jézus nem csak ebben a beszédében nevezi meg őket. A Máté 7:15-ben azt mondja, őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Amikor Jézus kiküldi a tanítványait, ezt mondja nekik, íme én elbocsájtalak titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. A mai igénkben ezt hallottuk. A béres pedig, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai. Látják a farkas jönni, és elhagyja a juhokat, és az elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. Pál apostol pedig így fogalmaz az egyik gyülekezetnek. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek anyájnak. A farkas mindig negatív szereplő a bibliai szimbolikában.
Isten ellen harcoló embereket jelent. Mi a farkasok feladata a nyájban? A farkas célja szétszórni a nyájat, szétszórni a gyülekezeteket, szétszórni az összejáró, Krisztust kereső, hozzá imádkozó közösségeket. Jól tudja a sátán, hogy az Isten népének abban van a legfőbb ereje, hogy együtt imádkoznak, együtt énekelnek, együtt hallgatják az igét. Hogy hétközben és hét végén leborulnak Isten előtt. És ez semmiképp nem akarja. Mert tudja, hogy ahol ketten vagy hárman megjelennek, az ő legnagyobb ellensége is megjelen, Krisztus. És ő ellene harcol. És így harcol az ő nyája ellen is. Semmiképpen nem akarja, hogy mi együtt legyünk, egy irányba húzón, békességbe, fölfelé nézve, hittel imádkozva. Az élő közösségeket szét akarja szórni, mint ahogy a farkas, ha rászabadul a bárányra, és nincs bárányokra, és nincs, aki megvédje őket, szét is szalajtja a nyájat. Jól dolgoznak saját szemszögükből nézve ezek a farkasok. A tolvaj megbízottjai. Itt Európában Krisztusnak családonkénti nyájának nagy részét már szét is szórták. Valamikor Európában a keresztény otthonok valóban keresztény otthonokként funkcionáltak. Alig van mára olyan család, keresztény otthon, ahol imaközösséget alkotnak a családtagok egymással. Ahol lefekvés előtt édesanyja összekulcsolja a kezét, és elmondanak együtt a gyerekekkel egy imát. Alig van olyan keresztény család, ahol legalább az ünnepekkor a családfő előveszi a Bibliát, és felolvassa az ünnephez köthető történetet. Családfő. Hiszen egyre kevesebb családfő van a magyar családokban is. Milyen jól dolgozik ez a szétdobáló. Milyen jól működteti ez a nagy tolvaj. Az embereket megrabolni, pusztítani akaró nagy tolvaj az ő farkasain keresztül. Pedig micsoda erő volt évszázadokon át a hitét gyakorló keresztény család. Hol vagyunk ettől? Szép csendben Jézus a jó pásztor kiszorult először a családi életből, aztán a társadalom különböző szintereiből, végül visszavonult a templomokba, és mára úgy tűnik, hogy onnan is elküldik őt, nem oda hívják. Ma ott tartunk itt a világ nyugati felén, és ezek után nem is csodálkozunk, hogy a vasárnapi Isten tiszteletekre is alig járnak el az emberek. Persze, ha a gyülekezetek élén nem Krisztushoz hű lelki pásztorok, hanem béresek állnak, akkor az ellenség támadásának az ereje és a hatásfoka megsokszorozódik. Jézus beszél a béresekről is. Beszéljünk röviden hát. Még róluk mi is. Kik a béresek? Nekik nincs igazi gondjuk a juhokra, ők azok a személyek, akik pénzért terelgették a bárányokat. Pénzért dolgoztak közöttük. A fő különbség a béres és a pásztor között az, hogy az egyik nem a saját juhait legelteti, a másik a nyájat a magáénak érzi, és ezért akár az élete árán is megvédi. A pásztornál a nyája cél, a saját élete ehhez csak eszköz. A béresnek a saját élete a cél, a nyáj csak kenyér kereseti eszköz, táplálék. A béres nem a juhokért, hanem a juhokból él. A béres nem a juhokkal törődik, hanem magával és a haszonnal, karrierrel és előmenetellel. Belőle éppen az hiányzik, ami a pásztorból. A magát is föláldozni kész szeretet, mert ő csak béres. a béres a nyájból él, a pásztor a nyájért. Ezért, ha a nyáját támadás éri, akár az élete árán is megvédi azt. A béres ezzel ellentétben elszalad, ha baj van, mert csak magára gondol, és a nyájért nem kockáztat semmit. Nyugaton az egyház haldoklásának legfőbb oka az, hogy sok bérese, de kevés pásztora van. Sok bérese, fizetett alkalmazottja, de nagyon kevés lelki pásztora van. A béres elfut a farkasok elől. A jó pásztor életét adja a juhokért. Befejezem lassan. Tudod-e, hogy milyen lélek lakik benned? Olyan, mint a béres lélek. Alapvetően önző, haszonelvű ember vagy? Vagy egy vagy azok közül, akit a tolvaj ide küldött, és báránybőrt húzol, de a célod nem építeni, hanem pusztítani a Krisztus egyházát? Az 50-es években ültek itt, mindig előfordulnak báránybőrbe bújt farkasok. Vagy a nyáj egy tagja vagy, aki már megértetted, hogy a nagy pásztor életét adta a juhokért, köztük érted is? Vagy egy vagy a nyáj tagjai közül, aki még keresed a Jézussal való élő kapcsolatot? Akárki vagy, és akármilyen lélek lakik benned, tudnod kell, Isten mit akar veled. Azért hallgatod itt az igét, hogy tudd, hogy Isten mit akar veled. Nem tudom, ki vagy, honnan jöttél, de hirdetem. Isten azt akarja, hogy pásztor lelkű ember legyél. Pásztor lelkű. Olyan emberré, aki másokat lelki értelemben bővízű folyókhoz vezet, aki védelem és támasz, aki adja önmagát és az idejét másokért, és aki így találja meg az életét. A nagybetűs életét, ott a földi időn túli életidőt is, meg itt a földi életében és az élet értelmét, hogy nem önmagamért élek, hanem hogy több az élet ennél. Kívánod ezt az életet? Akarsz pásztor lelkű emberévé lenni Jézusnak? Csak egy oka van annak, hogy mi kaphatunk jó pásztor lelket. Csak egy. Az, hogy egyszerre jó pásztor Jézus maga is bárány lett. Keresztelő János, szent lelke szívvel, élő szemmel, a lényegre rámutatva megfogalmazza ezt. Ímé az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, és rámutat Krisztusra. János evangéliuma szerint a húsvéti bárány leülésének az órájában megölnek valakit a Golgota keresztjén. Jézust, Isten húsvéti bárányát. Íme a pásztor Jézus, aki maga is bárány lett, hogy te pásztor lelkű emberré lehess. Hogy beléphess Jézus által, a Jézus által elhozott világba, Isten országába, és egy nap valóságosan itt ott lehess, ahol az ő királyi széke van, és átélhessd azt, amit János jelenések könyvébe így olvasunk. Mert a bárány, aki a királyi székének közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Kívánom, hogy a te életedben az én életemben. Így legyen ez. Értek, ezért imádkozunk. Köszönjük, Jézus, hogy olyan érthetetlen nagy szeretettel, végtelen hűséggel és jósággal mindenkorban, minden kontinensen embereket keresel meg, és akiket az Atya neked adott, mindegyiket megszólítod, elhívod, tulajdonodba veszed, mert a tiéd mind. Vajon akik itt vagyunk, minket hogy látsz, Krisztus? Minket, mindannyiunkat az Atya a te kezedbe adott. Úgy szeretném hinni, hogy így van, hogy itt senki sincs, aki végül elvész. Akármennyire is acsarkodik a nagy tolvaj, az örök életünket meglopni akaró, és az ő szolgái a farkasok, mégis, ahogy ígérted, hogy akiket az Atya neked adott, azokat megőrzöd az útjuk végéig, és még a halál nagy misztériumán át is. Tovább vezeted a mennyei hajlékba. Oda, ahol, mint bárány, a királyi trón közepén legelteted a tieidet, élő vizek forrásaira viszed őket, és ahol az Isten a te atyád és a mi atyánk, ezeknek az embereknek a szeméről minden könnyet eltöröl. Kérhetünk-e többet és nagyobbat, mint hogy ezt add meg nekünk, Krisztus? Kérjük, cselekedd ezt meg velünk, nagy pásztor, aki egyszer magad is bárányjá lettél, hogy mi pásztor lelkű embereid lehessünk. Légy áldott azért, hogy így van, hogy így lehet, és hogy meghirdetted ma ezt az igét nekünk. Amen. Együtt mondjuk el a Jézustól tanult imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjátok az áldást. Az Úr Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Amiként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát, és életemet adom a juhokért. Amen. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hirdetem, hogy jövő héten vasárnap az Isten tiszteletem a nyári, úgynevezett délutáni liturgiai rendünkről visszaállunk a szokásos délelőtti Isten tiszteleti liturgiai rendünkre. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Szerdán este 7 órától kóruspróbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti Biblia óra lesz. Csütörtökön délután 5 órától mindhárom csoportban, óvodás, alsós és felsős gyermekeink számára egyaránt, gyülekezeti hittanórákat tartunk. Pénteken este 6 órától ifjúsági csoportjaink összevont, évadkezdő ifi óráját tartjuk itt a templomban. Szeretettel várom mindhárom ifjúsági csoportunk tagjait, tehát 6 órára ide a templomba pénteken. Vasárnap 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma 11:30-tól a kórus próbál. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Ökrös Géza, 84 esztendőt élt testvérünket. Isten adjon vigaszt és erőt a búcsúzó és emlékező család minden tagjának. Jézus szavaival erősítjük őket, ő mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Záró énekünket keressük ki. Ez a 291. számú énekünk. A 291. számú énekünket énekeljük végig mind a három versével. Ez az énekünk, ennek az első verse így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.